ezeket a bentújkarat, amit beépítették, óvoda iskola, orvosi rendelés is tovább. Tehát ez a nyitott keretesség. És városnak jelentő lakótelepekkel. Következő lakótelepén, amikor van egy nagy kitépési keret, és ezek funkciótelepeket alakítanak ki, tehát önálló helyre számol egy kitépési ingatlanon belül, építményeket alakítanak ki, egy funkciótelepet nevezik, és akkor költött nem összefüggő észak keretet, hanem valamilyen elrendezésben költöl építmény, lakó épületet építenek egy-egy építési telepre, a saját maga által elfoglalt telepét húzó telepet kívják. Ilyenkor egy nagyobb építési telepet felül több kisebb önálló ingatlan alakítanak ki. A két alaptípusa a szabadonálló, ezek általában a toronyházak után több emeletről van szó, a másik pedig a sávházas szabadonálló. Tehát nagyon sok ilyet látunk, a különböző külső, vagy magyar más városok külső kerületeiben megyünk, ezek a bizonyos sávházak. Nagyon érdekes építészeti építés, ökológiai problémát vesznek fel a sávházat, például Tiszpesteni, ahol a Tiszpesti lakótelepen látunk ilyen töltő, tehát 15 lépcsőház is a német felettői a Bogudai lakótelepené. Azt figyeljük meg, hogy Magyarországon az uralkodó kézány Budapesten észak-nyugati, amelyben ezeket a sávházakat merőlegesen építik az uralkodó célirányra, akkor ez egy érdekes probléma alakul ki. Nevezetesen az, hogy a sávházaknak az egyik oldala mindig magasabb végzománccal, mert a cél arra épít irányból fúj, a másik oldal, a kétszeres oldal pedig vákum oldal, egy vákumhatás keletkezik, amely állandó húzathatást tud létre, és ezeket a kigetelésre nem van tökéletes, mert betonelemekről vannak, rengeteg olyan egészségügyi probléma az, hogy az ilyen sávházakban, amely nem lehet tudni, hogy mi vágja ki, megbeszélgetésnek, tulajdonképpen az inkubátor támadja az állandó mikrohúzat, ami ezeknek a sávházakban kialakul, amennyiben az uralkodó célirányra valami nagy környezetárs előzeteket belőleket, hogy ilyen építmény, tehát ezekre a 70-es években, amikor tervezték ezeket a lakótelepeket egyáltalán nem figyeltek oda. A következő, igen, a város esztétikával kapcsolatos megjegyzés tartozik a lakótelepekhez, a 70-es években ugye a cél az volt, hogy minél több embert, minél kisebb területen és minél gazdaságosabb építési megoldással el lehessen helyezni, lakásra lehessen ellátni, a szocialista rendszer bizonyítani akarja, ugyanígy a nyugat-európai szociális hálót is bizonyítani akartak, hogy olcsó lakásra juttatják a néptömegeket, és ehhez ugye a cél az volt, hogy minél jobban összegyújtják valamilyen lakótelepen az embereket. Na most a normális város esztétikai képe a városnak az egy ilyen térkői, tehát a kertvárosra kezdődik, ami kvázi a kertvárosi keretén múl a természeti környezetébe, és ahogy befelé haladunk a városba, a haszonlehetőségi index nézen nő az építési terveket, és a város központban a legmagasabb, tehát a város központban jelenik meg a városkörzési és a többszintes beépítés, amikor itt ennyi szinten nézelem a maximális gazdasági hasznot akarja tulajdonos kihozni, ezért fölfele törekszenek. Ez a normális város esztétikája, ez már régen is így volt, tehát egy ilyen célkör alakú. Ellenben, ha megnézzük a magyar nagyvárosokat, mert Zalaegerszeg kapcsolat is volt közöli, azt látjuk, hogy közvetlenül nem egy ilyen klasszikus városképet látunk, hanem a szélén, a szélein a város megjelennek ezek a hatalmas beton központi hílemeletet, beton lakótelepnek, Budapest esetében is igaz. Ugyanez, tehát amire először találkozunk, hogy egy beton lakót is nem a kertváros, nem a második vagy a harmadik lakó övezetben találkozunk, hanem ebben a lakó övezetben egy városi beépítés, ami több szintes beépítés. A még nagyobb probléma az, amikor egy tradicionális, a régi, tehát többi évtizedes vagy századelején, útszázadelején beépített területre zsúfolna tele lakótelepítésére a józsefvárosi lakótelep arra járna mértéknek, közelítő józsefvárosban, tehát teljesen szájidegen a városesztétikai szempontból a környezetében ilyen lakótelep, amikor egy korban stílusban, építésebbi stílusban egy idegen környezetben helyezték el a 70-es években ezeket a házjáték lakásokat. De 80-90-es években, amikor az állam nem bírta tovább finanszírozni ezt a lakásépítési üzemet, ezek leálltak, megszűntek, és ami ezután épült lakóépület, a lakóteret, ott már megjelentek a sátortető, tehát megpróbálta visszatérni a régebbi építészeti stílus jegyekhez, egy kicsit a gazdaságosságnak a próbására, inkább az esztétikára is többikennek fordították, és hát ebből a morcó lakóteretek megszűntek, ma már inkább csak lakóparkok jellemzőek, akkor is, hogyha ez tőzemeletes. Másik jellegzetes dolog a városi beépítés, az úgynevezett Prokopki beépítés, megint csak jellegzetesen európai dolog, ahol a második világháború idején bombázások voltak nagyon sok európai városban, a Budapesten is, hát számra keletkeztek a Prokopki tenetek, amikor is ugye a háború után ezek a roma épületeket még lebontották, és egy évtizedekig sok helyen ilyen bevető útvonalak alakultak ki, hogy vagy parkolónak használtak, vagy személynek nem használtak. Ezek a koki terek fokozatosan beépítéssel kerülnek, ezért napjainkban is halad ez a folyamat, a régen járja Budapest esetében. Életem most már olyan koki terek is vannak, ami nem bombázás óta áll úgy, hanem lebontanak egyes régezi épületeket. A fogkékeknek a beépítése megint már egy esztétikai problémákat vett föl, tehát hogy milyen épületet illetenek oda, egyáltalán nem mindegy, tehát látjuk itt, ez egy új épület, a régi épületek közé úgy be tudja illeteni ezt az új megoldást, hogy nem bukik ki, nem egy kirívó épület lett. Nagyon előszeretettel használják a fényképpadelős megoldásokat, tehát van egy üreg felszínt csinálnak oda, és akkor ezen visszatöltődnek a szomszédos régi épületek, és nem annyira feltűnőek. A legsikeresebb ilyen fokkény beépítésre, amiket ez a dolog, Budapesten a Hilton szálloda, tehát ha a várat alulra nézzük, a budai várat, a halálpártya fölött annyira beleségül az eredeti középkori, vagy a középkor utánról halálpártya és fölött elhelyezkedő épületek közé, hogy nem ugrik ki, hogy ott egy modern szálloda épületet illetőnek a várban, tehát a Hilton legközelebb nézzük meg, hogy ez egy nagyon sikeres fokkény beépítési megoldás volt. Másik olyan fogalom, ami a városi beépítésben van, hogy a fokkék beépítés mellett a tömeghabilitáció, amikor itt egész lakó tömböket újítanak föl. Mindegyik Ferencváros, Erzsébetváros, Józsefváros, Ferencváros, mindegyik találhatunk erre nagyon sok példát, így én kimondjuk eredetileg, és a tömeghabilitáció során vagy ugyanabban a kérdőkban, tehát egyre-egyre létrehozzák a házat, ebben esetben nem bontják le a eredeti épületeket, hanem egy teljes felújítást végeznek, vagy pedig lebontják teljesen az eredeti épületet, és akkor egy új, hát itt a Ferencvárosi rehabilitáció például, és teljesen új, most már neked lakóparkok nevezik a városon belül lakónegyedre tudom nézni, ami nem hiszem lakónegyed, nagyon gyakran kereskedelmi és lakó övezet, tehát a alsó szintek azok is üzletsorok. Másik dolog, ami a nagyvárosoknak a környékén jellemző, ez a városnak a terjeszkedése, a környezeti lakóparkok, vagy kertvárosoknak a kialakítása, a természet lényegőt részéről, ugye nagyon sok támadást éri az ilyen akkor van ezen a képen is látható, hogy egyszerűen ilyen kivágják a nagyvárosok körületi zöld területből az erdőket, és ennek a rovására, a szokásnál termőföld mezővárosági terület rovására helyezkedik a város. Hát ezzel lehet igazgatni, hogy ez mennyiben természetes folyamat, vagy mennyiben káros a város ökológiai szempontjából, mindenféle hipotézisek és feltételezések van a lakóparkoknak nevezeti ezt a zöldövezeti teljesítését a nagyvárosnak. Végén pedig a lezárjuk a falvakból tanult dolgokat. A skandereket soroljuk föl Magyarországon, a skanderek jelentősége az ilyen nagy, mert a település számból is látszik, ugye, hogy a települések elsődleges formája a falu, és a falu állandóan átalakul látodik, tehát a falunak a hagyományos képét nagyon kevés helyen sikerül megőrizni. Egy bizonyos múzeum kibúz, a szabadtéri néprajzi múzeum hivatott arra, hogy a falunak a régi eredeti formáját megőrizze. A skanderek egy sét szó, Hazelinusnak hívták ezt a sét illetőt, Arthur Hazelinus, aki 1873-ban a Bécsi világkiállításon járt, és ott látott ilyen népi házakat, amelyek föl voltak építve, és elhatározta, hogy egy otthon is megcsinálja, és 1891-ben Stockholm mellett Sander nevű település után létrehozta a világon az első állandó szabadtéri néprajzi gyűjteményt vagy múzeumot, a Skander. Tehát 1891 óta vannak a világon Skanderek. Két évre rá, 1893-95-re pontosan Budapesten voltam a világ második, hogy mondjam, legnagyobb skandzenének a felépítése a Városligetre, a mindenemi ünnepségekre építettek fel számos házat, a Kárpát-medence, vagy hát a királyi Magyarország minden tájáról hoztak jellegzetes névmai házakat, képfontolták az adott helyet, és a Városligetre fölépítették. Tehát 1893-95 között épült fel a Városligeti skandzen, ugye néprajzi falu, és Jankó Jánosnak hívták ezt az illetőt, aki ennek egy vezette, 24-ben a kányház volt a Városliget, tehát a Városliget az, ami nagyon kiterjedésű is volt, ezeket aztán később elbontották. És a világkiállítás nélkül a mindenhomi ügyességekre építették ezt föl. Nézzük Magyarországon, hogy hol vannak jelenleg nevezetett kanderek, egyébként ez a legnagyobb kiterjedésű, a közkörülmények által leginkább látogatott, hiszen Budapesten közel található szemben egy kanderek, ezek mindegy a 74-ben kezdték el külépíteni, tehát a több mint 3000 ezelőtt. Még most is kiépítés alatt van, aki a szemben kanderek járványtól hatalmat szervezett várnak arra, hogy az újabb névrajzi egységek építésését mutatják be. Másik ilyen nagyon nagy szanzenő idegyhárt a külső területében, a főiskola mellett, tehát sok nyíregyházi sorson található, van az állatkertés értelme, Strandi és Zoltani, hát a harmadik, negyedik nevezetessége, ugye a főiskola mellett a skanzen. A Szentendrei az Magyarország több tájáról készít föl ilyen egész is önálló falukat a településéseket, a Nyíregyházi az pedig Magyarországnak a észak-keleti építészeti emlékei közében. Szombathely, ez a Vaki Sander, tehát ez a Vas megyei alpokai építészetnek a megőrzését vállalja. Szalaegerszeg, ugyanez a táj. Ez a Zöcsény. Tehát a szombathelyi a Vaki építészet, a Szalaegerszeg Zöcsény. Zöcsény egy szintén a Nyíregyházi tája, Nyugat-Magyarországon, a Szalai Nógyújében. A következő Kaposvár mellett található Senna, Sennai Kanzen, ez pedig a Szomogi, tehát Orbán Szárgy völgyén, a szamadbalnai építésre tettődőnek. Végül Okrutaszet kell még megemlítenünk. Ez a legfiatalabb, 1992-ben alakították ki, hogy az Okrutaszet nemzeti emlékparkot, ahol mindenféle történelmi érdekesség mellett építészeti érdekességként van egy részre hoztak a hatodik építészetre. Szombathelyről pedig egy világörökség építési világörökségnek a része. Ahol itt a falunak az egy élős panzer, tehát ez egyetlen olyan, ahol a falóján, amit élnek ezekben a műemlési régi építészeti házakat, szervényi régi építészetet képvisel, és tovább észak-magyar nevezetett házak vannak, és élő panzernek nevezünk, világörökség része. Csak itt tartunk, az építészeti világörökséget soroljuk föl Magyarországon, Morókő volt az első, amelyet az ENSZ UNESCO építészeti világörökség listájára tölve. Emellett Magyarországon még több építés olyan terület van, amely a világörökség része építészeti szempontból, tehát nem természeti értékeket beszélünk. Ilyenek, most nem mutatom az érzéken, de elmondom, a Budai Vár, hát a maga a vár területe, és együtt a Pesti Dunaparttal, a Pesti Palotaszorral, ami elsült is végtelenül a volt interkontinentálra, illetve még ehhez tartozik az Andrássy út és alatt a föld alatt húzvasúrtal, ami iparatörténeti értéket képvisel, mint a szárazföldi európai kontinens első föld alatt húzvasúrtja, és a hőkökereig bezárólag. Tehát az Andrássy út hőkökere Pesti Dunapart, a Palotaszpart, a Pesti Fordó és a Vár. Tehát Budapesten engem a építészeti világörökségén, de Andrássy út Budából haladta a föld alatti vadéban a Hősöcsér. Egy másik, itt mutatom, hogy körülbelül hol van ezen a részen, Pannonhalma. Pannonhalmi rendszerű akácságnak az épület együttese szintjén építészeti világörökség. Inkább rendelkezik. Még egy megválasztunk, Kécs. Kécsen van még építészeti világörökség, ez a Kécsével a Püspökvár, tehát a Kécsi belváros, és alattal annak a bizonyos ókeresztény kirtanvár. Ami igaz, ilyen világörökségi rangot kapott, és egy olyan tájunk van, sokkal hegyalja ez a vidék, amit mutatok itt, ami nem egészen egy átmenetet képvisel a természeti és az építészeti világörökség között, ezt tudjuk el, hogy kultúrtáj. Tehát bizonyos kultúrtájat is megkaphatják a világörökségi címet, és azt a Csokai egyarja kapta meg, mert nevezetesen a híres Csokai forra való tekintettel, mert az évszázadok hagyományaira való tekintettel. Tehát ez egy kultúrtáj, ami részben természeti, részben építészeti jelentőségek is. Tehát ennyi világörökségünk van. Áttérünk egy másik témára, ez pedig az urbanizáció, a leglényegesebb része fogunk érni. Urbanizáció. Az úr, tudjuk, hogy lakint, szóval keresztül város, tehát város kiakodás, jelent az urbanizáció kifejezés, vagy városodás. A városodás, ha azt mondjuk, hogy urbanizáció városodás jelent, akkor arra gondolunk, hogy egyre több a városok száma a világon, egyre több a város lakó népesség száma a világon, városodás, urbanizáció. A másik értelme pedig város kiakadás, ami azt jelenti, hogy a településeknek egyre több a központi funkciója, tehát egyre magasabb szolgáltatásra tartulnak, produkálni a tanulókat. Nézzük akkor meg a falusnál beszéltünk, elérjük a város, a következő téma. Ki a város? Egy definíciót kapunk össze ezekből a kulcsszalagról, hol, amiket itt fölírom. Először is ugye nem magányos település, nem tanára van, tehát csoportos település. Másik fontos település, ami azt jelenti, hogy a különböző funkciók, nevezetesen a lakó, munka és szolgáltatási funkciók térben nem azonos helyen vannak a tanár, hanem egymástól térben elválnak. Egyik helyen lakom, másik helyen iskolába megyek, vagy orvosi megyek, és ők térben máshol van. Tehát ezért fontos település a városra, erről már beszéltünk. A városra az jellemző, a gazdaságból, tehát ezt a hármat nézem, a kis szekunder vatermelés tertjél, egyes dominanciája van, és nem a primér szektornak, mert ahol a primér szektornak van dominanciája, az a nagyon kevésen a város is merül, hanem a város már manapság úgy is, csak régen a történet időt a létezett, a mezőgazdaságra fokkal foglalkoztatva, ott élő emberek nagy része, tehát a város azt mutatja gazdaságilag, én az város, hogy az ott élő emberek legnagyobb része vagy a iparban talál munkát, ez inkább régebben, egy néhány évtizeddel ezelőttig volt jelentő, ma inkább az jelentő, hogy a nagyobb hányada a munkaképes korú népességnek a szolgáltató szektorokban talál munkahelyet, a jövőre nézve meg azt mondhatjuk, hogy itt a kvartermel, de amely tudományos kutatás, felsőoktatás, stb. Mi jellemző még a városra? Hát intenzív terület használata van, ami azt jelenti, hogy a használhatósági szinten magasabb, mint egy falunak, ezért több szinten beépítésekkel találkozunk a városban. Ezt úgy hívjuk, hogy intenzív terület kihasználása, terület hasznosítás. Még két dolog van az egy város definíciójában, amit el kell mondani. Nem csak alapfunkciókkal rendelkezik, mint egy falu, az anyag, hanem központi funkcióval is, erről már beszéltünk, tehát nem minden napon gyakorisággal igénybe vett funkciók, a központi funkciót. Ha pedig egy településnek központi funkciója van, akkor elkerülhetetlen, hogy kialakuljon neki egy mondás környezete. Mert ezt a központi funkciót nem csak az ott élő embereknek is igénybe, hanem a környező településen élő embereknek is igénybe vezik, ezek rendszeresen bejárnak a városba, vagyis a városnak mondás körzete alakul ki, a falura nem jellemző a mondás körzet, addig minden városnak alapvető feltétel az mondás körzete legyen. Ha nincs mondás körzete, akkor nincs központi funkciója. Nincs központi funkciója, akkor nem város. Tehát van egy központi település, és a környezetű településen élő emberek rendszeresen bejárnak a városba, hogy ott igénybe legyenek olyan szolgáltatásokat, ami nálunk nincs, vagyis központi funkciókat. A világon a városokban élő népesség arányát mutatja ez a zöld, mégpedig az 1 milliónál nagyobb városokban élő népesség arányát mutatja. Látjuk, hogy az utóbbi években rohamosan nő ez az arány, még a történelem, de visszamenőleg szinte mindig nagyon-nagyon alacsony volt, ha csak a nagyvárosokat érzünk, a metropolisokat, azok azt lehet mondani, hogy csak a 20. századról kezdett a városgyűlésre, tehát a népessége megjelenik, és ez pedig az utóbbi években egyre rohamosabb ugrásszerű növekedés mutat. Nézzük meg akkor, hogy hol alakultak ki a világon előző városok. Utána ezzel levonunk valami következtetés. A nagyvárosokat valahogy időrend és sorrendben meg tudjuk most össze, melyek voltak az első, a világ első fővárosai, nagyvárosok. Megindik New York voltak, hanem a városok is értünk, hogy melyik voltak. Itt bizonyára hallottunk a másodnak nem talán a Bibliából, Babilonról. tehát a legnagyobb harmiáról van szó. Magyarok ellen még van egy olyan város is, ami a nevében is benne van, Ur, urbanizációra adunk. Urvárosa, és Nínivé, ami jelenleg elérhető Mosul, aki az üregnek az ennyire néha ott van a más csapásod, az irakiak, az amerikai szövön, Mosul, igen, hogy Mosul, de ez volt Nínivé, ahová az Úristen jónai szolgélet küldte volt. Következő nagy terület, ahol a városok alakul lesz, hiszen az első volt Mezopotámia, tehát az Eufrátész a kis folyó közötti terület, nagyon jó gazdaságokkal rendelkezett a civil szektor fejlődésére, és ott alakultak ki először nagyvárosok, népes városok a világban. Ez a legidősebb város, Mezopotámia. Másik ilyen terület Egyiptom, és pedig Egyiptomon belül a Nílusnak a völgye. Ahol is olyan nagyvárosok alakultak ki, mint Memphis, nem a jelenleg egy vagyok Kairó, vagyis ott van, de most a történelmi nagyvárosokat érzünk. Héliopolon, Polis, Héliopolis, nagyváros, Héva, és aki átesetleg már turista oldalán, az tudta, hogy eljött oda Karnak. Karnak, ahol a templom a héten az jövőben megmaradt, a Karnak, a templom város. Tehát ezek voltak a legnagyobb városok, amik szintén nagyon-nagyon idős városok. A következő terület, ahol nagy városok alakultak ki, ez tehát az öreg városállamok. Itt a legnagyobb város, nem már tény volt, aki még köszönhetően Dükéné volt a legnagyobb, meg jelentősen Krétának a fővárosnak Knosszos, tényleg birodalom, Athén, ami főváros, Szárka, történelemben egyébként mint ismerjük, Kéva, a Görögország valószínűleg Kéva, Kisvár, Kéva nevű nagyváros, az egyik, ami hatásos. Én meg kell említeni, hogy egy kicsit Kis-Áziában, hanem amire Görögországban szóját, ami szintén Nyugomér volt a Szíria, ahol akkor száz kapuja volt szójának, ami nem volt. Következő terület, megint oda kerül, közel-keleten vagyunk, ez pedig a feníciai kereskedelmi zóna, Szidon és Szidon. Volt a két nagy város, egyébként ő kikötő város volt a földközi tengeri kereskedelmet a központra helyezkedett itt el. Következő nagy városadó birodalom Rómára tettük, amely az egész földközi tenger medencéjét kolonizálta. A római birodalom idején kialakult négy legnagyobb város, elsősorban Róma, ami átérte a milliót küszöböt. Aztán Rómaja idején lett nagyjá egyik egyiptomi város, Alexandria, amit aztán azok nevezték el. Alexandria, Karthágó egy ideig, ugye még Rómával szemben tudott állni. Végül egy utódvárosa a római birodalomnak, ami az európai és az ázsiai kontinens határán helyezkedik el, ma úgy hívjuk, hogy Isztambul, annak idején pedig Konstantinápol. Ez ugye túlélte ezer évvel a római birodalom bukását. Hozzám megint nézzük, hogy hol alakultak ki még az urbanizált területen az ókorban, Indián kellene ismerünk. Három nagy város elmennék ki, Benáre, a jelenlegi főváros, ugye úgy jelzik, akkor az régi, az Delhi, és egy olyan város, ami idegen szóval, amit szép volt ma is, a Taj Mahal miatt, ez pedig Agra. Hát ezek voltak a legnépes nevekkel, így jön az ókori városok. Tovább megyünk Kínába, és nem akarok népszerűen kiemelni városokat, kevéssé ismert nevek, de el tudjuk képzelni, hogy az ókori kínai birodalom is rendelkezett nagy városokban. Japán, két válasz szerint emeljük ki, tehát nem az, hogy megismeretem vele, Kyoto, Kyoto, ez a régebbi fővárosa, Japánnak, és Edo. Kyoto, Edo. Akkor az új világmeditást kell nézni, mert ott is alakultak ki, és a több százezer lakosság számú városok. Megszik a jelenlegi Mexikóban, volt egy Azték birodalom, Tenochtitlán, Tenochtitlán volt a jelenlegi Mexikó City helyén, nagyjából a régi Azték főváros, ami ma Mexikónak a fővárosa. Tenochtitlán. Tenochtitlán, Cortez idejében jelentek ott meg a spanyolok, egy hatalmas nagyvárosról lett. Emellett még Mexikóban a Yucatán félszigeten volt a Maya birodalom, amely szintén nagyvárosokat produkált, de inkább talán a perui elmúltű név szerint. Cusco, Tutéle, Cusco, Éluk, főváros és Cuito, Cuito. Ezek hatalmas városok, de a Machu Picchu található szintén a hasonló, hogy egy városok az Andokban, ami a Perui birodalomnak reprezentálják. Azték Maya Perú. Bocsánat, Perui birodalom néhány inkától van szó. Most megnézzük, hogy földrajzilag, amikor a világ térképre tettem ezeket a régiókat, hol helyezkednek el ezek a nagyvárosok, akkor milyen érdekességet látunk. Nem azt mondjuk, hogy az egyen ismerőnkén, ahogy a mindig járban, és az egyen ismerőnkén valahogy ismerőnkén. Ugye? Tehát látjuk, hogy inkább az északi térdekére felhelyezetes, mert ott van több szállatől. De általában, talán az inkább kivételével, az egyen ismerőnkről északra, már nem a trópusi éghajlati körben, hanem attól minden esetben jó a éjszakra alakultak ki spontán nagyvárosok a világ történelemben. Ebből azt mondjuk, hogy mennyire éjszakra, mert láttuk, hogy egész Észak-Amerikában nem alakult ki semmiféle nagyváros, Mexikóban éjszakra, és tulajdonképpen Rómától éjszakra sem alakult ki semmi Európában, vagy Mezopotámiától közel-keletről éjszakra semmi nem alakult ki, Ázsiában a szabad területeken, nem alakul ki semmi az egyenlítő vidékén, még attól évesen. Tehát azt lehet mondani, hogy a mértéket és a mediterrán éghajlati követet kedvezett a városok kialakulásának, ott, ahol a mezőgazdasági, a vadonatermesztő mezőgazdaság is kialakult. Hiszen ezek a városok prémier gazdasági szektorra épültek valamiért. Tehát a vadonatermesztő mezőgazdaságnak nem kedvez Európa éghajlata és talajgazdasága úgy, ahogy van, egész Ázsia, egész Észak-Amerika nem kedvezett, Dél-Amerika, Sahara, trópusok, stb. Egy bizonyos tárgyalat, ami kedvezett, és ott alakult közöttünk nagyváros. Nézzük meg a jelenlegi nagyvárosokat, átjutjuk őket. A 20 és 10 millió között. Sajnos a kínaiakkal mostanában bánunk, talán emlékezem, hogy ebben a földben van ilyen hírtéket, amit a fejlődés. Külföldi, ez az interneten felé szállítani ennek az egyetemnek. Kérdezem a kínaiakat, hogy honnan mondanak? Mondtam. Hát kisváros, itt mégis könnyen vannak. Brazíliónak, tehát nekik más a hatalmas egyszerűségért a dimenzióval szemben. Nézzük a világvárosokat tehát. Legnagyobban kezdjük, és lefelé megyünk, tehát tudva valami milliótól lefelé jön. Ugye, esetben ki tudják találni, hogy Sao Paulo volt. Az utolsó 15 évnek az átlagait veszélyen mindig változott, hogy számítják elővárosokra, amelyikről utóbbi közönség átlagaimmal, mert a polgármesterek volt kicsit gyorsan kérem azonnal, Ortau Paul, pedig változó szemben, kették volt is. Hát ő is helyen. De olyan éjjel, amikor a rendben város, tehát ez a harmadik ilyen, ha átlagot nézzek egy utóbbi 15 évnek az átlagát, akkor ez a sorban São Paulo, Brazília, Brazília, Mexico City, és Brazília. Majd Dél-Korea, Seoul. Seoul. Majd Tokió, Japánból. Igen, és kínai nagyváros, szintén megközelíti az utat. És pedig ez Shanghai, nem Peking, még. Ez a legnagyobb kínai város, Shanghai. Ezután Egyiptom, Kairó, megyünk lefelé, és Európa is megjelenik, Moszkva, millió fölött van, Jóva. Amerika, New York után a második legnagyobb város a Los Angeles, Kalifornia. Majd visszamegyünk Brazíliába, Rio, Rio de Janeiro. Még azt jelenti, Portugálról, hogy nem a más folyó. Ezután Bombay, Indiában, jelenleg úgy hívják, hogy Mumbai, tehát Indiai nevét használják, most már Mumbai, de hát előzetére. Két éve változtatták, Bombay, ez az angol neve, megmondjuk itt egy városnak, és annak tegyükben. Indonézia, fővárosa Jakarta. Megint Kína jön, most a kínai fővárosunk, tehát Peking, vagy Beijingnek hívják, a angol neve elterjedte. Majd Argentína következik, Buenos Aires, jó levegő, spanyol elnevezés. Megint a harmadik legnagyobb kínai város erős felépítésben, Tianjin. Tianjin. Tianjin, majd India következik megint, Kalkutta. Kalkutta. Ezután Iván, Teherán városa. Majd a volt Konstantinápoly, tehát Isztambul. Ezután Tájföldre kell menni, a sorban a gyűjtve. Bangkok, Bangkok. Következik Peru, Lima, fővárosa. Még négy városunk van. A harmadik legnagyobb USA város, pedig középen egy New York és Los Angeles között helyezkedik el valahol, ez pedig meg Chicago, Illinois államban, Chicago. Két nagy európai város következik, ami úgy gondolom, hogy a legnagyobbakra a matemátikus a lehetjük, ez pedig ugye Párizs és London. És közöttének ez az utolsó 7 millió Manila, ez a főváros a közöttének Manila. Itt 7 millióra akkor meg is állunk. Én azt jelenti, hogy ezt kell mondani, társadalmat, hogy ezt történelmi korszakai vannak. Mi történelmi korszakai, egyiket már át kettő város ennek szintjén, az úgynevezett irodalmi organizáció, ami az ókorban alakult ki, mindenütt kivéve a új világot, tehát az Amerikát, tehát az Azték, a Maya és az Inka kultúra azért kis fázisképzésben volt, nem az európai ókorban alakultak ki, hanem olyan időszakban, amikor Európában már a középkor számítása lehet. Hiszen a külvilágra jóval később érkezett be, 30 ezer évvel ezelőtt jelentek meg az első bevándorlók a külvilágban, az amerikai kontinensen egyre régebbi leleti antropológiai leletük, amit végeztek a Amerikában, tehát egyéb kétségben volt. Mindig a birodalmi mutatásról beszéltünk, Fönícia, a külvilágia, Egyiptom, Róma, a babiloni városok, tehát elindulő alkotásokat hoztak létre, piramisokban is ugye megvan a Róma, tízvezetékkel, főtékkel, infrastruktúrával, egyéből közötti lakossággal. Kérem szépen, ha mindenben a birodalmi organizációval beszélünk, és a kultúra beszélünk, amit az európai típusú urbanizációval, tehát az urbanizáció második történelmi korszak, az úgynevezett európai urbanizáció, ami a világon mindenütt egyenlet előfordult. Az európai urbanizáció a birodalmi urbanizációval ellentétben nem a főgazdasági szektorban épült, hanem a szekunderre, vagyis az ipari forradalomnak. Az ipari forradalom volt az, ami az európai globalizációt előre lendítette, és ezzel az időben jelentek meg a bújuló városok Európában az ipari forradalom. Utána először Angliában kezdődött el, majd német iparvidéken folytatódott. Harmadik nagy korszak az globalizációnak az egy-egy-ipari globalizáció, észak-amerikai típusú, tehát ez az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában érhető tetszett. Már látjuk, hogy mennyiben vált, már most is mondhat, hogy valami, tehát hogy egy úthálózatot nézünk egy felvételre, már is látjuk, hogy ez is a szabályos elektrés hálózat a szerzésére, és kontán szabálytalan szerzés szerkezetben egy igen találkozó, a USA-ban még az ország határok és az állam határok is lehetőleg egyenletben vannak túlva. És az utolsó, az urbanizációs korszak, az csak a 20. század második felében jelent meg, ez a legfiatalabb, az úgynevezett globalizáció típusú urbanizáció, ami elsősorban az úgynevezett harmadik világra jelentő, tehát Afrika, Ázsia, Latin-Amerika nagyvárosainak, aminek itt az eredménye az, hogy a meglévő világvárosok körül mindenütt Afrikában, Latin-Amerikában, Ázsiában kiterjedt nyomorú nevezetek találhatunk. Slumnak hívjuk, mondhatjuk Slum, 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 mindegy. Ez egy fizikai és társadalmi degradáció képvisel. A globalizációs globalizációnak az a jelentősége, hogy a város képessége sokkal nagyobb pillanatban szerepti, mint hogy a városnak az ellátó rendszere követni tudná. Ezért a város körülbelül nyomor negyedekben nincs infrastruktúra, nincs alapellátás sokszor, nincs vízvezeték, nincsenek rendes utak, házak, közlekedés, tehát tényleg ilyen utakkal. De én Amerikában is, aki elvégzőre jár, tudja, Karabas, Rio, Szakrati külvárosában is nagyon lehet elmondani, külföldön. Nézzük akkor, hogy mi a különbség a birodalmi és az európai urbanizáció között. A birodalmi urbanizáció több ezer évre tekint vissza, az európai urbanizáció szerint milyen száz évre tekint vissza, tehát mondjuk 1600-nál elő Európában nem volt uniós város. Még uniós város már ezer évvel ezelőtt is, vagy több százezres város előtt hatóhatott. Azok kívül, ha megnézzük az építészeti emlékeket, amikor az európai urbanizáció megjelent, akkor igen, maximum egy ilyen normál lakótorony volt, földbe vált folyókat, így sokkal előbb, akár 1000-2000 évvel előbb is olyan intézményeket produkált az irodalmi globalizáció, amit Európa sokáig nem tudott követni sem. Műfeti szempontból is. Építészeti szempontból. Milyennek az oka? Az az oka esetleg, hogy a fáraók és az egyéb birodalmi uralkodók ugye tehetségesebbek voltak, hogy egy európai király, vagy herceg, vagy gróf, és ő akar piramis készíteni, ezekre nem akartak piramis készíteni. Tehát mi az oka annak, hogy építészetileg sokkal kegyetlenebb volt a birodalmi urbanizáció, mint az európai. Ha Európa térképében nézzük, azt látjuk, hogy tele van Adriai tenger, Fekete tenger, Balti tenger, tenger öblökkel, félszigetekkel, nem csak ezzel, hanem Alpok, Kárpátok, Apenninekkel, hegységekkel. Ez a földrajzi értelemben Európa az öt kontinens közül az, amely a leginkább falvos, úgymondjuk, mind a partvonalát tekintve, mind a domborzatát tekintve. És még a folyók is ragolják, Karina, Duna, Volva. Tehát a földrajzi szabadság, tégszabadság megakadályozta azt, hogy homogén birodalmak jönnek létre, mint Kínában vagy Egyiptomban. Tehát ha a vírus völgyet ide tennénk Európára, akkor az így helyre volna, és egy teljesen átjárható homogén táj, ahol semmiféle földrajzi akadályon állam az emberek közlekedés útján. Tehát a földrajzi tétszabadság oda vezetett, hogy a népcsoportok is egymáshoz izoláltan éltek, fejlődtek, más-más jelleket éltek, és Egyiptomban, még egy évetően kívül Kínában is, mert egy tartomány nagyobb volt önmagam, mint egész Európa, ilyen jelleket éltek el, mert Egyiptomban is. Sok jelleket éltek, szépen voltak, és külön kis hatalmi centrumok jöttek létre, és nagyon-nagyon kivételes politikusnak kellett annak lenni, aki a négy irodalmat akart volna Európában csinálni, és napcsánról akarta volna megtenni, hogy nem tudja fele inkább. Megpróbálta Napóleon, egy nem sokáig sikerült neki, csak ameddig ő csúcson tudott maradni, megpróbálta Hitler, neki az is sikerült, amely sikerült tudjuk összeni, tehát soha senkinek nem sikerült mondjuk ígéltan, Európát egy irodalom már hozni, majd ugye az Európai Unió mondja, hogy hát ezt nem tudott. Tehát a téte volt ezt, hogy amellett a két oldalból van, Európa látható nem alakult ki spontán nagyváros, azért, mert Európának az ég alatt erre kedvelősen a fényegazdaságban. Hideg. Télen hideg van, nyáron meleg van. A tavaly nem 4 méteres kerülétekkel rendelkezik, mint Kínában, vagy Egyiptomban, vagy Egyiptomban, hanem csak 20 centivel, vagy 40 centis kerülésekkel. Tehát, ha Európában meg akartak maradni az emberekkel, akkor őneki kőből, vagy sávból, vagy valami olyan házat kellett építeni, ami megnézte télen is. A törvényegyetlen lakosságban nem kellett házat építeni, mert mindig vele van. Kubában voltam, láttam a szögét egy kubai ház, és a Tudományos Akadémiának egy palotájában volt Havannában, felső emeleten, és állásultak a szögi házaknak a tetejére. A lakottető házak voltak, melyen koloniális stílusban épült végig, még a spanyolok épületét Havannában, és a palotákat, nem is a nálunk a bagárkúti paloták, csak lakottetővel vannak, és házi motiv vannak. Akkor jön a kubai földet, négy fokrózat és készen a lakása. Hát nem kell szigetelni, alapolni, vezetékeket úgy, meg kivonni, hogy magyarok megépítenek. Más kérdés felett, hogy az amelyeket is, mert ilyen építedő autálatnak is, hogy szívesen csinálják fából, meg nem tudom, de aztán jön egy kis szájfúj, és gombadél az egész. Még én, még azért Magyarországon, mert én egy 200-es szeretném, hogy kiállnának, és akkor kerékben lehetnék én. Tehát, amikor Európában életben akart maradni az ember, ugye az embernek a legfontosabb, hogy mondjam, gazdasági ösztönzék az, hogy állandóan megszövetik. Na most, hogyha tényleg nagyon hideg van nyáron, nagyon meleg van, az nem állandó van. Hát meg kell oldani, készíteni kell, olyan köröket kell csinálni, amivel a rossz talajt is meg lehet védeni. Kínában, Egyiptomban, Mezopotámiában, ha egy faházzal fölkúrta a földet, hogy előtte, tökéletesen megfelel. Európában nem csak faházzal fölkúrni a földet, csak vastag. Föl kellett neki találni az ekét, az állati bontatás. Föl kellett neki, kérem, hideg volt, föl kellett neki találni a ruhát. És akkor szakosodtak az emberek, ugye? Azt történt, hogy a változók környezet Európában, meg a földrajzi gazdaság, kikényszerítette a fát, hogy ami oka megoldás, hogy az egyik ember csak fazekakat játszott, a másik ember csak az állatbőröket forrakozott, a harmadik csak a vas megmunkálást, a kapkoházattal forrakozott, ez kialakult a fától, ami oka megoldás. Akkor mi történt, hogy mindenki rengeteg, aki a ruhát vette, az állatbőröket kikészítette, vagy elkezdte a lendőt szülni a ruhát, neki rengeteg ruhája volt, de nem kért rá más a forradót, akkor fogja érte, hogy neki több volt elnéz a piacra. És ezt se érte. Ugye, borosságtő útban a állatkorban a kereskedelem jelentős volt. Hát, mi történt Egyiptomban a Kínában? Hogy is kialakult a kovácsmester és a többi, de a feleséget nem is el a piacra, hanem a feleséget az Isten számtár elvette. Begyűjtötték egy nagy központi állami raktárakba, Egyiptomban, Kínában, Japánban, és begyűjtötték ezeket. Tehát ez az a mondana, hogy egy kulcs, ami az európai organizációt, a birodalmi organizáció fölé fogja menni, annak ellenére népítészetileg világon volt, az áru termelés, vagy a piacra való termelés. Ez nem volt meg Egyiptomban, vagy Kínában. Ez nem alakult ki a gazdaság, mert a földrajzi homogenitás miatt hatalmas irodalmak alakultak ki, amelynek én egy isteni császárok, isteni uralkodók álltak, amik, akik minden földrajzeket hivatali apparátusban összetettek és károltak. De a földrajzi kapcsolatban miatt nagyon sok kibiának volt, nagy irodalom nem volt, nem voltak is összetegyi ezeket a feleslegeket, ezek a feleslegek önműködően piacra kerültek. Tehát piac gazdaság alakult ki, árutermelés alakult ki, ami pedig a polgárgazdaságra vezetett, ami nem történt meg egyik nagy irodalommal sem. Ezért mondjuk az, hogy gazdasági nagyon magasok, mert az európai organizáció, mint a gazdaságnak az egyik terméke. Nézzük ugye, jelenleg elmegyünk határon egy kontinensre, az Európában megszokott szabványok szerint építkeznek át az urbanizáció, hiába van erős építészete Japánnak, jelentős az építészete Kínának, Indiának. A modern globalizációs városokban minden használjuk, ami Zsillóban, tehát szabványok ugyanazokat a tervezőkartékban, mint Amerikában, vagy Európában, egy kérdőleten státok. A Palaritomban kérem szépen nincs fejlődés. Ott ugye ugyanazán házakban élnek akár még 20 évvel ezelőtt is, mint a kívül az idején. A pókornak, meg 1200 évvel ezelőtt. Ott semmi változóhat, ahol a környezet állandó, ott szinte az impulzus, ami ezt a fajta fejlődést kiváltja. A polgárosodás fogalmazott, de ez egy közfelhalmozódás. Földrajzi felfedezések, ipari forradalom. Európa elkezdte a földrajzi felfedezések után a világot kirabolni. Azok az európai hatalmak, akik abban a helyzetben voltak és meg tudták tenni. Európa, mint legkisebb kontinens, ugye? A világot újította meg. Nézzük még a történelmi és beszélgetésre, ha nézzük az Európai Urbanizáció első központi intézményét át, nézzük meg. Kérem szépen, drágában jelen az árutermelés első része. Azt mondtam, az árutermelés egy kulcs volt a gazdaságban és a ráépülő urbanizációban. Az árutermelés első központjai Európában, tehát az első olyan városok Európában, amelyeket világszerte hogy nem ilyen szükség van szabad elfoglalni, ez pedig Nürnberg Németországban, ami gazdasági szempontból jelentősen volt, úgyhogy Tel-Avivban, ahol nem tudom, 350 hadszékért annak idején. Vagy egy idejűleg éppen tényleg ez a kérdés Nürnberg. Másik állóterelés a központ, Orlán. Orlán tartalmaznak, Orlán. Legyen egy másik német, vagy német is tartja egy évek körül között, a Lein. 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 És legyen egy északolat, Bologna. Ez már egy egyetemi városi volt, nagyon közép volt, ami ismert volt, és fontos. Tehát ennek a városok voltak Európában, az államtermelés első központja, hogy az első bankok kikerültek meg Európában. Tehát például a negyedik Béla, az határjárat után Nürnbergi bankjának voltak a kölcsön, hogy vegyék maguk úgy a Magyarországot. Következő, a francia városok pedig a kereskedelem első és legfontosabb központjai voltak Európában. Az első és a Hamburg francia városok falában. Bréma. Ma is nagyon nagy jelentős német városok, Hamburg, Bréma. Rostock. Hamburg, Bréma, Rostock. Gdansk. Eredetileg német kereskedőváros volt. Ma a lengyel kikötő. Város és még két baltikumi város, jelenleg is fővárosok. Riga, ami Lettországnak a város jelenleg. Riga és Tallinn, ami Lettország főváros, tehát ez a hanza városoknak a sora. Az eredeti tőkehalmozás első központjai Európában. Nézzük ezeket. Lille. 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 Genf. Berlinban. Ma is nagy segítségek központ egyébként. Bruges. Úgy kell lenni, Bruges. 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 Berlinban. Eredeti tőkehalmozás első között a leggazdagabb városok Európában. Velence, történelmi szerepe, politikai szerepe, ismeretes, természetesen a kereskedelemre alakult a gazdasága. Velence, Firenze, és akkor a középkorú országban. És még egy olyan város, Genova, ami egy merencségek a Dolatánál városa volt. Innen támadjuk a Palmernek az elvező, hogy jelzi Genova kín, a Genova a nagyvár, a Palmer. No, nézzük tovább, a nagy földrajzi felfedezések, mert látjuk, hogy Európa, Nyugat és Közép-Európa határnál vannak, nagy fölvetés felfedezések olyan városokat hoztak helyzetbe, amelyek az Atlanti, amelyek Atlanti kikötőkkel rendelkeztek. Első, amit megemlítünk, spanyol hívek Kádi, Szám Kéven Szavi, Hírú Kádi, Portugáloknak északon. Tehát ezek a városok akkor indultak fejlődésnek, Kolumbus útja után magyarul, tehát amikor elindultak a nagy földrajzi felfedezések. Viszont az Angliának az Atlanti oldalra nézve a kikötővárosok, és Liverpool, Viktor Liverpool. Azokban nem csak a spanyolok, portugálok és angolok gyarmatosítottak, amelyen hamarosan bekapcsolódtak a hollandok is, két várossal emlékünk itt meg, Rotterdam és Amsterdam. Rotterdam, Amsterdam. Itt a hollandok majd ezzel kapcsolódnak a gyarmatosításban a belgák is, de nekik a napkikötőjük jelenleg ugye a világ élmány megmutálás fővárosa, Amsterdam. Amsterdam. mondják, hogy kinek is volt egy kikötő város, az ő áll, le havre, két szóval így, le havre. Az azon egy kikötő város, a francia gyarmatosítás idejében helyezett. Ipari forradalom az elhatározó évek után létrehozott nagyvárosokat, elsősorban Angliában, Birmingham, Manchester, ez a hangos ipari vidéknek a városai, legnagyobb város, és harmadik Leeds, két nevelkedett itt. Itt a tényre kettőjén vannak alapú helyén. Az ipari forradalom aztán Németországban folytatódott, a német iparvidéken, Dortmund, jelenleg is a legnagyobb német városok között van ezek, Hessen, Köln, rajtak a Rajna, tengely a német iparvidék. Akkor kell a Hurvénén, Szállvénén, Rajna. Köns és Frankfurt. És itt egyre Frankfurt jelenleg Európa a legnagyobb repülő kerepe repülő központja. Frankfurt. Nagy monarchiák alakultak ki, ezeknek a központjai politikai súlyuk ilyen voltak jelentősen, tehát a francia monarchia birodalomnak a központja tárít. Osztrák-Magyar monarchián, de Habsburg birodalom központja nincs. Az angol gyarmat birodalom fővárosa London. Még egy nagy főváros volt, Szentpétervár, az orosz irodalom szerint alatt, és a Vizsgálat ország hatóvárosát kibírják. Szentpétervár, ezek a monarchia központok. Tehát ezek politikai súlyok miatt lettek nagy világvárosok, hogy kiosan jelentek. És Párizs, London, Szentpétervár. Az utolsó három nagyváros, amelyek az úgynevezett nemzetállami, a fiatal nagyvárosok, amikor hosszú-hosszú idő után létrejött az Olasz-egység, akkor indult az újra a fejlődés után Róma. Hát ezért volt az évek vége, második fele. Német-egység, ezért volt az évek vége, második fele, Berlin. Van egy másik egység, a Magyarország, a kényedés utáni Magyarország, a Magyarország, Budapest, mondtam, hogy Budapest előfelő helyen állt a Európai Nagyvárosok között, a 1900-as évek elején. Tehát ez is az Európának a város történeti, a urbanizáció története. Hát tudjuk, hogy a legnagyobb város ott van, itt benne van. Köszönjük ezen csak ismét egy igazából, köszönjük ezen a közösségi a város szerkezet, ugye lehet szervezett és szabálytalan. A szabálytalan szerkezet azért, hogy éppen spontán történik a város szerkezés, szervezett és szerkezően. Budapest azon a kérdését, abban az érdekes helyzetben, hogy az ötödik kerület, a belváros, a kínálkékvázat kerületek egy kerületen belül látható. Az ötödik kerületnek a gépele, az egy spontán fejlődésen, az a régi fest, ahol a várfal volt, ugye a aktóriáig értik rá, az aktória aljáróban nem ennek kérdő, nem ennek a metróba, akkor ott egy kis emlék, hogy itt volt a hatalmi kapu, tehát az aktóriánál volt a város fal a régi festnek, és azon felül bizony egy harmadfalú volt, egy kutalannal telkezett, ezt láthatunk képet, ez nem is szabályosság nincsen, de ehhez kintartóan kapcsolódik a 5. kerület másik része, egy Fótváros, ami már egy tervezett, a tervezett idejében, amikor a magyarázatokat is kialakítani, akkor rendezték fontáros területét. Látják, hogy ez már egy érdemi munkának az eredménye, hiszen a parlament, itt a parlamenttől a közé mindenütt ugye kaptáros terület helyzetét látjuk. Általában az európai városokat jelentő, van egy centrum, ahol szabálytalan a városmenetet, és a fejlődött a város, most már későbbi történelmi időben volt, túlárosakat, körutakat alakítottak ki a centrum körül, tehát az európai városok nagy részében, a belváros az egy szabálytalan szerkezetű jó város volt. Akkor itt köszönöm szépen megállni.